Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második részében Térei János Plautus fordításáról és Paulus című verseregényének színpadi adaptációjáról is beszámolunk. A mikrofonnál Seres Gerda, a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. A római komédia szerző Plautus a 72 katona című darabját új fordításban Csöre Gábor és Mészáros Máté főszereplésével mutatja be a Pesti Színháza hétvégén. Az előadásról Fehér Anna Magda kérdezte Szőcs Artúr rendezőt.
Nemrég diplomáztam a színművészetén, és a választásom azért is esett erre az antik komédiára, mert egyrészt a rendezőszakon nem próbálkoztam se antik tragédiával, se komédiával. Másrészt valahogy azt vettem észre, hogy a környezetemben vagy úgy országszerte annyira divatos lett most mindenkinek kortást írni, ami legyen is, és nagyon szeretem én is, és már próbáltam is, de úgy döntöttem, hogy akkor én meg most visszamegyek pár ezer évet. Így választottam ezt a darabot.
Karsai György és Térei János fordításában mennyit, milyen értelemben változott Plautus szövege?
Nekem tanárom volt a színművészetén Karsai György. Térei Jánosnak meg újra fordított Lope de Vegája szövegét mondtam színpadon színészként. Mind a kettőt ismertem, és így esett rájuk a választás, hogy ők fordítsák ezt újra. És úgy gondolom, hogy egy nagyon friss és jól mondható szöveget sikerült belőle írniuk.
A 72 katonát az új fordításban ostromvári győzőt Csöre Gábor alakítja majd. Egyfajta Rambó figurává válik ő az előadásban, ha jól értelmezem.
Lehet, ez a jó egyébként, hogyha önnek ez jutott eszébe. Én is úgy gondolom, hogy az a fejpánt emlékeztet ő rá is, és mindenféle olyan filmes hősre, akiknek talán soha közük nem volt se harchoz, se katonasághoz, de a vászon ott tudnak őzöngeni. A történet röviden úgy néz ki, hogy Athénból elszöktet egy nőt ez a katona, és a nő fiújának szolgája ugyanide kerül a katonának a szolgálatába, majd eljön a nőnek a fiúja, és akkor ez a szolga a fiúval együtt és egy öreg szomszéddal valahogy elérik azt mindenféle furmányos ötletekkel, hogy a katona maga küldje el ezt a nőt, és így a fiatal pár vissza tud térni Athénba, és ott boldogan élni. Tele van fordulatokkal, tele van jó helyzetekkel.
Zenélni és énekelni is fognak a színészek az előadásban.
Igen, tavaly voltam egy hónapig Párizsban, ott nagyon nagy hatással volt rám egy fiatal utcazenész, akivel aztán sokat beszélgettem is, és emiatt, amikor már a darabbal úgy kezdtem foglalkozni, hogy akkor ezt rendezni fogom, akkor ennek a szolgának a figurájáról azonnal ez a párizsi utcazenész ugrott be, és így kötöttem össze a kettőt, hogy ez az efezuszi kis terecskében, ahol játszódik a mi előadásunk, túl azon, hogy ő szolga a házban, ő néha utcazenélget.
Szőcs Artúr rendezőt hallották. Térei János Paulus című verseregényét állították színpadra a héten a Betlen téri színházban. Április 3-án látható a folytatásos színház második része, de aki lemaradt a bemutatóról, április 27-én megtekintheti az előadást. Fehér Anna Magda Makranci Zalán színművészt, a darab rendezőjét a Nemzeti Színházban próbált Velencei Kalmáról is kérdezte.
Az első és az eredeti pár fordulás az Szent Pál fordulása a Damaszkuszi úton, de ott válik Saulusból Paulussá. A véreskezű keresztény üldözőkből ott lesz egyszer csak a kereszténység egyik zászlós hajója, mint ahogy a Biblia is említi. A másik Pál az a Friedrich von Paulus, ő volt Stalingrádnál a német csapatok parancsnoka, és az ő fordulásáról, miszerint megadja magát, ne adja meg magát, a becsülete az mennyivel ér többet, mint a katonái élete, és ezen vacilál, és egyszer csak azt mondja, hogy akkor sútba dobja a becsületét, és neki fontosabb a katonái élete. A harmadik egy Pál nevű hackerről, illetve nem is annyira hacker, mert biztonságtechnikai szakember egy cégnél, és pont ugye hacker támadásokat kell, hogy elhárítsa, és az ő hármuk sorsa fonódik egybe.
Önön kívül Széplaki Géza színművész és Gergye Krisztián, valamint Hoffmann Adrián táncosok vesznek részt a játékban. Mi lesz az ő szerepük, illetve milyen funkciója lesz a táncnak az előadásban?
A Szent Pál a Krisztián fogja játszani, illetve táncolni. Szent Párról tulajdonképpen mindig beszélnek, mindig hivatkoznak rá, de szelleme az ott jár minden beszélgetésben. Ezt lesz hivatott majd táncolni Krisztián. Széplaki Géza Magyarországon élő Pálnak az egyik legjobb barátja, egy építész ember, aki próbálja szerencsétlen barátját úgy a normális mederben tartani. Több, ám de inkább kevesebb sikerrel. És végül Adrián, ő pedig a Pál életében levő legfontosabb nőt fogja játszani, és ott közöttük megy a harc, hogy egymásba szeretnek, együtt maradnak-e, nem maradnak együtt, és így megy a húzavona kettejük között. Úgy éreztük, hogy sokkal inkább illik a Pál szerelméhez, a Ludovikához, szintén a táncnak a nyelve.
Ön választotta Térei János drámáját, mi tetszett meg ebben a műben önnek?
Tulajdonképpen én eleve a Jánosnak a verseit, darabjait szeretem nagyon, nagyon nagyra tartom, és tulajdonképpen nem is én választottam, hanem Perc Renikő dramaturg adta a kezembe, Terry és Jánossal, hogy ezt olvassam el, és elolvastam ezt a 248 oldalas verses regényt, és azt mondtam, hogy mi másra sem hivatott egy ilyen mű, mint arra, hogy színpadra alkalmazzák, hát nem egyszerű.
Miután több mint 200 oldalas ez a verses regény, így folytatásos színházként adják elő ezt a művet. Miért erre a formára esett a választás, miért nem inkább húzták a szöveget?
Maga a dolognak a bonyolultsága miatt is. Lőrinc Ági volt magának a műnek egyébként a dramaturgia. Vele, ahogy beszélgettük, azt láttuk, hogy annyira bonyolult, minden egyes sorára annyira kell figyelni, hogy azt mondtuk, hogy akkor inkább legyen két részbe a dolog. Most lehet majd látni 7-én az első részt, a második rész pedig, hogy most ha jól emlékszem, akkor április 3-án. Dramaturgiai fordulópontnál vágjuk el a darabot, méghozzá a Pál és Ludovika közötti szerelem, ahogy egyszer csak kialakul, és nem lehet tudni, hogy milyen irányba fog fordulni, és ott marad abba most per pillanat a darab, hogy a néző úgy neki, hogy ez vajon most hova fog fordulni ennek a igencsak kicsapongó embernek az életébe.
A Velencei Kalmárt próbálja Mohácsi János rendezésében a Nemzeti Színházban. Hogyan egyeztették a két próba időszakot, illetve hogyan dolgozik Mohácsi Jánossal és fiatal kollégáival a Shakespeare műben?
Roppant egyszerűen egyeztetünk, amikor nem ott vagyok, akkor vagy a Betlen téren, vagy pedig a Marcibányi téri művelődési központban próbálunk. Ez ennyire egyszerű. Amúgy meg, hogy haladunk, nagyon jól, köszönjük szépen.
A Mohácsi rendezésekre az jellemző, hogy a színészeknek is aktívan közreműködniük kell a próba folyamat során.
De hát mondjuk pont annyira, az is ugyanúgy jellemző a Mohára, hogy az egyik pillanatban megnevetteti az embert, és még mielőtt ki tudná magát nevetni jól, akkor abban a pillanatban gyomron szúrja valami szédítő történettel. Úgyhogy erre itt is számíthatnak a nézők.
Ebben a darabban önnek mi lesz a szerepe már, mint a Velencei Kalmárban?
Őszintén megmondva, íródik folyamatosan a dolog, mert bár ezt már Shakespeare megírta, de a Mohájék úgy gondolták, hogy akkor ezen még érdemes dolgozni. Úgyhogy folyamatosan íródik, és egyre épül mindenkinek a szerepe. Én most per pillanat azt látom, hogy egy finoman fogalmazva is rasszista és antiszemita fiatalembert kell játszanom. Nem túl szimpatikus.
Igen, akkor ez a tipikus nem hálás szerep. Még egy kérdésem lenne, hogy amit Mohácsi Jánostól lát rendezői formát vagy stílust, azt esetleg ön is alkalmazza? Tehát önök is ilyen szabadon próbálnak?
Ennél én nem merem, bevallom őszintén. Én nagyon-nagyon szeretem, hogy dolgozunk a Mohával, mert hogy dolgozik ő. De itt nem merem, mert itt annyira szentnek kezelem a szöveget, így is rengeteg mindent kellett belőle kihúzni, amiért nagyon-nagyon fáj a szívem, olyan szép gondolatokért meg versért. És innentől kezdve én nem merek rajta nagyon változtatni. Beszélgettem a Jánossal, a Téreivel, és mondta, hogy csináljuk, és legyen, amit gondolunk. De mondtam, hogy nem, hát pont az volt a lényeg, hogy a Paulus, mint verses regény megmutatni, tehát az egész költőiségét valahogy továbbvinni és átadni.
Makranci Zalán színészrendezőt hallották. Egy szerelmi háromszög tagjainak szenvedélyes érzelmeit és gyötrelmes játszmáit dolgozza fel Füst Milán Katullus című drámája, amit Sinkovics Imre színpadán a Pesti Magyar Színház mutat be a hétvégén. A Villár István Holecs Korsúja és Horváth Illés főszereplésével készült előadásról Olá András kérdezte Hargita Iván rendezőt.
Ez egy eléggé el nem ismert remek műve a magyar drámairodalomnak. Nagyon sok okból tudnám dicsérni, mert egy rendkívül modern dialógtechnikával van megírva, ami korát messze meghaladta a 30-as években, amikor megjelent Füst Milán tollából ez a mű. Hihetetlen modern ez a fajta drámaépítés. Egy nagyon izgalmas krimibe van ágyazva egy szerelmi történet, és aztán ezen belül, miközben csomó rengeteg jó színházi döntése van, hogy hogyan tálaljon egy történetet, hallatlanul érzelmileg gazdag történetet ír le férj, feleség és szerető között. Egy egészen ritka kincse szerintem ennek a magyar drámairodalomnak, értetetlen, hogy miért nem játsszák többet. Tény is való, hogy olyan nehézségű anyag, hogy azért a rendezőt és a színészeket is jócskán próbára teszi.
Három kort, a drámakorát, Krisztus előtti 50 időszakát, Füst Milán korát, a 20-as, 30-as éveket, illetve a napjaink korát szeretné egybegyúrni ebben az előadásban. Mi az, ami ebből a három korszakból fontos, érdekes az ön számára?
Természetesen a mai kor, tehát ez a legfontosabb. Az, hogy Catullusról ír, az nyilván csak egy ürügy. Természetesen egyes szám első személybe magáról írt monomániásan, és ettől hallatlanul átélhető és szerethető ez a mű, ettől ilyen szenvedélyes ez az anyag. Létezhetett volna természetesen az a megoldás is, hogy Füstmilán korában tesszük ezt az anyagot, de azt gondoltam, hogy akkor viszont már meg kell tenni egy bátor lépést, és egy-egybe ezt a mai korra vonatkoztatni, ahol egy író ember, egy módosabb polgárember, mégiscsak intellektus, annak a feleségével kerül szerelmi viszonyba, és ez egy bőven átélhető és megélhető történet a színészek számára, hogyha ez lefordítható a mai korra, és a nézőnek is szerintem is sokkal izgalmasabb és érzékenyebben érinti, mint hogyha egy ilyen kellemes távolságtartásban maradna ez az egész.
Az előadásban Horváth Illés mellett Fillár István és Holecskó Orsolya játsszák a főbb szerepeket. Milyen volt a Magyar Színház Társulatával dolgozni?
Maga a gondolat, hogy egy Füstmilán, ezt a Catullust, ami egy nagyon nehéz mű, olyankor illene elővenni, amikor az ember már társulattal több év óta dolgozik, és már egy összeszokottság van, mert erre, hogy egymásra találjunk 6-7 vagy 7-7, de akár 10-7 sem elegendő. Hosszú éveken át dolgoztam Pécsen a Fillár Istvánnal, ami nyilván elég bátorrá tett ahhoz minket, hogy nekivágjunk ennek a dolognak. Szerencsére Horváth Illésre is dolgoztam már ugyan egy alkalommal, de azért megvolt egy komoly munkánk, egy Örkény darabot játszottunk Veszprémbe, és a Holecskó Orsiban még én soha nem dolgoztam együtt, tehát ő volt ebből a három főszereplőből az egyetlen, akivel még nem volt közös munkánk, de én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas, komoly előadás született ebből a anyagból.
Hargita Iván rendezőt hallották. A Fehér Ló fia című népmesét Szálinger Balázs adaptációjában óriás bábokkal és élő zenével tekinthetik meg az érdeklődők a Budapest Bábszínházban vasárnap délután. Az előadást iskolás kortól ajánlják az alkotók. Fehér Anna Magda kérdezte Veres András rendezőt.
Szálinger Balázs szövegéhez a kiindulást a népmesének az egyik legegyszerűbb és legpuritánabb fejezet változata adta, ami nagyon egyszerűen követi a mese szerkezetét, mert ezen belül mi a Balázssal együtt jobban tudtuk keresni a magunk színházi karaktereit, viszont nagyon rigorózusan tartjuk magunkat az eredeti szereplőkhöz, tehát plusz szereplő nincs az előadásban. Fehér Lófia van, Fanyűvő, Kőmorzsoló, Vasgyúró, Sárkány, Királylány, Kaponyányi Monyuk, valamint egy női kórus, aki végigkíséri az eseményeket, főleg énekelve.
A főhőst, a Fehér Ló fiát Tatai Zsolt alakítja az előadásban. Milyen célt szolgál az élő szereplő alkalmazása a bábjátékban, illetve milyen karakterű lesz ez a főhős?
A nagyon kozmikus, nagyon metafizikai világot, amiben ember fölötti, ember alatti lények vannak, hogyha ennek a középpontjában, a tengelyében egy ember áll, Fehér Lófia, akkor hozzáképes tud létezni ez a teljesen furcsa és mitikus világ. Nagyon sok nép mitológiájában létező motívum, hogy egy totem állatnak embergyermeke születik, tehát hogy ez a isteni eredetű, de már emberként létező hős. Csak innen jött, hogy akkor Fehér Lófia legyen az ember szereplő.
És úgy tudom, hogy ez a hős esendő is egyben, amellett, hogy rendkívüli tulajdonságai vannak, és rendkívüli természete.
Igen. A előadásunk többek között arról is szeretne szólni, hogy ezeket az erőket kezelni kell, koordinálni, kordában tartani. Ezeken a stációkon mind végig kell menni a Fehér Ló fiának, hiszen ez értelmezhető, mint nagyon sok más mítosz vagy népmese, egy beavatási szertartásnak, tehát hogy a felnövekvés vagy a férfi lét pillanatának eléréséhez.
Hogyan mutatják be a díszletek, illetve a bábok segítségével a történet archaikus szimbólumvilágát?
Ez a mi nagy kísérletünk, hogy mennyire lehet valami egyszerre modern és archaikus. Árvai György és Szűcs Edit tervezték a darab látványvilágát, és egy szinte üres térben játszódik, amint csak szimbolikusan változnak a helyszínek, és az óriás bábok, mint akár a Fehér Ló vagy a Griffmadár, azokkal is azt kerestük, hogy kicsit modern formában, de a színházi ritus legalapvetőbb módján használva ezeket a nagy figurákat.
A zenét Kovács Márton jegyzi, hogyan kapcsolódik az előadás zenei világa a szöveg zeneiségéhez.
Sose kísérő zenét ír, hanem mindig a zene dramaturgiáját keresi. Tehát élő zene van az előadásban, és a zene folyamatosan hol ellenpontozza, hol húzza magával a cselekményt. És a Mártonnak ez a lebegő, egész előadás alatt bujkáló hangulata ad neki egy metafizikai szintet, remélem, az előadásnak.
Veres András rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió elti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Ole András és a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Seres Gerda.
Kulturális híreket hallottak.